A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Pogácsa Zoltánnal. És az egészségügy, mert az egészségügy az még talán az oktatásnál is hosszabb távú folyamat eredménye lehet.
Hogy én ezt hogy megint helyre... cáfolnám. Mm-hmm. Tehát megint azt gondolom, hogy ez is ugyanúgy belekerült. Tehát hogyha a magyar kormány nem azért harcol, hogy a pálinka főzés szabadságát erősítse, magyarul, hogy támogatólag lépjen fel az alkohollal kapcsolatban, hanem mondjuk elkezdünk egészségi, tudatossági programokat működtetni. Már a kisgyerekeknek az iskolába tanítjuk, hogy ne egyen zsíros kaját, ne egyen fűszeres kaját, ne cigizzen, stb. Annak elképesztő haszna van. Tehát, hogy munkaórákban lehet, most nem akarom leegyszerűsíteni, mert nyilván az elsődleges hozadék, hogy a szeretteink nem betegednek meg nem halnak meg korán. De hát közgazdaság értelemben ez egy munkaórákban mérhető előny, hogy nem lesznek betegek, be tudnak jönni dolgozni, nem betegen járnak be dolgozni, mint a magyarok nagy része. Szóval ennek is forintosítható hatása van a gazdaságra, hogyha egészséges emberek tudnak dolgozni a gazdaságban. Szóval ez sem igaz, hogy ezek az ilyen hosszú távúzások, ezekkel mindig azt éreztem, hogy ez az alibi, hogy el se kezdjük. Uh-huh. Tehát, hogy a magyarok igen, tehát az amerikai barátaim azok mondják, azt jó, nem lehet megcsinálni, de hogyan fogjuk megcsinálni. A magyar barátaim meg nagyon sokszor ez a el se kezdjük, mert olyan nehéz, meg olyan hosszú távú. Hát, hogyha elkezdtük volna a rendszerváltás környéken, akkor mára lenne egy olyan oktatási rendszerünk, egészségügyi rendszerünk. Ha én azt mondom valakinek, hogy mondjuk 4, 8, 10, 12 év alatt itt elképesztő fejlődést lehet létrehozni, akkor én azt gondolom, hogy ezt nagyon sok ember aláírná Magyarországon, hogy kezdjük el.
Igen, és most beszéljünk akkor ennek a forrásigényéről. Óriási forrásigénye van például az egészségügyi rendbetételének. A források átcsoportosítása meg a előteremtése az mennyi időt vehet igénybe, vagy hogyan lehetne hozzáfogni
ez? Ez egy költségvetés kérdése. Tehát, hogyha elég bátor a Tisza, akkor azt gondolom, hogy a legelső költségvetésében nagyon bátran át tud csoportosítani forrásokat.
A 27-esben.
Már akár a 26-osban is. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy a mostani költségvetést biztos nem fogja vinni az év második felére tovább a Tisza, tehát hogy gyakorlatilag be kell nyújtani egy pótköltségvetést, és egy teljesen más filozófiájú 26-os költségvetést tud csinálni Kálmán András, ahol ha bátor, akkor azon nyomban azt tudja mondani, hogy az abban lévő extra forrásokat, tehát azokat a, mondok néhány példát, tehát például a kormány közeli cégeknek kinyomott elképesztő méretű támogatásokat, azokat azonnal át lehet állítani, például az egészségügy finanszírozására, vagy a látványsportokra költött 2,5%-át a költségvetésnek, az le lehet vinni ugyanarra a 0,7%-ra, amivel az Európai Uniós országok 99%-a működik, és egyébként kitűnő sportot tudnak ebből működtetni. Tehát, hogy az teljesen fölösleges, hogy futballistáknak Magyarországon nem tudom, 10 milliós fizetése legyen. Még ilyen, nem tudom, olyanokat tényleg, hogy télen fűtik a futballpályákat a futballklubok.
Miközben jó lenne, hogy a tömegsportra több pénz jutna.
És ezt 0,7-ből simán meg tudta csinálni mondjuk Izland. Tehát, hogy a legjobb példa, ugye Izlandon nem látványsportra költötték a pénzeket, hanem a hétköznapi embereknek hétköznapi sportra, és elképesztő eredményeket értek el például a szerhasználat csökkentésénél a fiataloknál, mert hogy pingpongozni mentek, és nem pedig szipúzni. Magyarok el se tudják képzelni, hogy Nyugat-Európában, meg Amerikában, én Londonban jártam egyetemre, ott tök ingyen minden egyes boróban, kerületben tök ingyen tudsz teniszezni, focizni, a pakisztániaknak hatalmas ilyen kriketpálya, az nagyon sok tér kell. Ott tök ingyen kaptak kriketpályát, Amerikában, ha helyi lakos vagy, ingyen mehetsz uszodába.
Igen.
Tehát, hogy
az ilyen, YMCA-t, igen, én is voltam.
Olyan elképesztő dolgok vannak, hogy nem is tudják elképzelni a magyarok, hogy mire lenne joguk. És ezért mondom, hogy igazából edukálni kell a társadalom nagy részét, mert hogy el se tudja képzelni, tényleg egy tanú tehetetlenség állapotában van, azzal szembesül, hogyha el akarna menni úszni, az olyan 3000 forint alatt nem működik, miközben hát Nyugat-Európában joga lenne tök ingyen Amerikában ezeket a sportokat űzni. De nem csak Nyugat-Európában, Belgrádban, város közepén tök ingyenes kosárlabdapályák vannak. Magyarországon, ha el akarok menni kosárlabdázni, be kell másszak a volt iskolámnak az udvarára. Szerintem ezt mindenki ismeri, ezt a jelenséget. Igen. Magyarországon, hogy focizni, kosarazni, illegálisan szoktunk bemászni a volt iskoláinknak az udvarára. Ez abszurd.
Vagy elég magas pénzeket fizetünk arra, hogy kibéreljünk egy termet, igen, tehát horribilis összegekkel.
Ez abszurd. Tehát, hogy ezeket azon nyomban egy költségvetésen belül át lehet állítani, és akkor ugye vannak még azok a források, amiket ezen kívülről kell behozni, tehát ugye itt vannak az Európai Uniós források, az évről évre olyan 3,5% a GDP-nek, az nagyon sok. Ugye itt vannak az elszámoltatásból várt források, ami szintén adott esetben több 100 milliárd forintra tehető. Azért nem tudok pontos számot mondani, mert ugye nem látjuk még, hogy milyen módszerrel akarnak. Itt van ugye a vagyonadó, amiről szintén azt mondta ugye a Tisza, hogy amint lehet bevezeti, ugye a NER alatt meggazdagodott oligarchákra kivetett vagyonadó, amiről azt mondta Kármán András, hogy ő ilyen 500 milliárdos nagyságrendet vár tőle, tehát hogy átrendezés belül meg egy csomó extra forrás, még ami ma nincs benne a költségvetésben, de semmi akadálya annak, hogy ezt megfeszített munkával gyorsan, de ezt gyakorlatilag idén át lehet vinni. És lehet, hogy én optimista vagyok, de én nem nagyon látom annak a korlátját, hogy ezt egy nyári ülésszakon őszig miért ne lehetne simán megvalósítani.
Tehát akkor te a tekintetben akkor optimista vagy, hogy a vagyonadót is be lehet vezetni, akkor a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal is vissza tud egy csomó forrást szerezni, ezt mondjuk most
az
nem tudjuk.
Az hosszabb történet azért, tehát hogy az nem a 26-os költségvetésbe kerül be, az egy kicsit hosszabb történet.
Mert ugye azt hiszem elhangzott egy olyan, hogy a 10 milliárd forint feletti közbeszerzéseket kell majd átvizsgálni. Teszem hozzá a 10 milliárd alattiaknál is azért lehet, hogy lehetne találni valamit, de mondjuk egyszerre ne fogjunk sokat. Azért az is egy kemény meló lesz ezt megnézni, ezeket a közbeszerzéseket.
És akkor vannak még olyan dolgok, amik hosszabb távon is be fognak jönni. Mondok egy példát. Ilyen például az adósság törlesztő részleteinek az átárazódása. Tehát, hogy most ugye a GDP-nknek 5%-át költjük arra, hogy a törlesztő részleteit az adósságunknak finanszírozzuk. Itt mondanék valamit, ami nagyon-nagyon fontos, mert szerintem van egy írtó fontos tévedés a magyar társadalomban, szerintem állandóan találkozok. A magyar törlesztő részlet nem azért magas, mert a magyar államadósság magas. Ugye mi 75-76% környéken vagyunk GDP arányosan, az uniós átlag 81. Ugye Amerikából mindig látjuk a híreket, 100% fölött vannak, Japán 245-nél, Szingapur 200-nál, tehát hogy nem magas a magyar államadósság. Ezt azért hangsúlyozom így ki, mert ugye itt az utóbbi egy-két hétben elkezdődött ez a megszorítás párti tamtam, hogy akkor most azon nyomban csökkenteni kell az államadósságunkat, és megszorítást kell csinálni. Az lenne a legnagyobb hiba. Tehát, hogy ha jól kormányoz a magyar kormány, Magyar Péter kormány, elkezd befektetni oktatásba, egészségügybe, és mindenbe, amit eddig említettünk, akkor elkezdődik egy gazdasági növekedés, és ez a 75%-os GDP arányos államadóság, ez magától le tud menni, hiszen a nevezőt növeljük. Ha most megszorításokat csinálunk, akkor ellehetetlenítjük a gazdasági növekedést, és ez a mutató romlani fog. Tehát lehet, hogy ma valaki azt gondolja, hogy azon nyomban kezdjük el visszafizetni a... Nem. Tehát, hogy ha jól kormányoz a kormány, akkor egyrészt a törlesztő részletnek a hozam szintje is lemegy magától. Már elkezdődött egyébként, tehát, hogy már az elmúlt hetekben jelentősen csökken. Csak itt ugye azt kell látni, hogy ez egy... Amíg ez végigfut a rendszeren, az idő, mert nem minden adósságunk jár le azonnal, hanem ahogy így időnként lejárnak adósságok, akkor olcsóbban tudjuk újra felvenni az újabb hiteleket, tehát hogy magyarul átárazódik az adósságunk, és szépen lassan le tudunk menni. Ugye az átlagos hitelfelvételi mutató az EU-ban az 1,8. Tehát mi az 5-ről megyünk, nem leszünk nyilván 1,8, de ha már 4-3-2 felé tartunk, akkor az már megint azt jelenti, hogy ugye a kiadási oldalon megint megspórolunk több száz milliárd forintot, amit megint el lehet költeni valahol. Uh-huh. De ha most ugye az a szemlélet érvényesül, ami egyébként a 2010 előtti szemlélet, hogy visszafizetni az adósságot, ezért megszorításokat csinálni, azzal azt érjük el, hogy ez az ország nem zárkozik fel soha az életben, nem indul el a növekedés, megint nincs növekedési modellünk, és ez a mutató, ez romlani fog, nem pedig javulni fog. Szóval én iszonyatosan óvnám magunkat attól, hogy most ez a szemlélet teret nyerjen, hogy akkor az államadósság a legnagyobb probléma. Nem. Az államadósság nem probléma, nem ezzel kell kezdeni, azzal kell kezdeni, hogy be kell fektetni abba, hogy azt az elképesztő hagyatékot, amit a Fidesz itt hagyott, emberi tudásban, infrastruktúrában ezeket kell azon nyomban feljavítani, ez pedig befektetést igényel. És egyébként ez az eurozónával is ütközik, nem kis részben.
Igen, kiolvasható egyébként a mostani megnyilatkozásokból, hogy a leendő kormány sem akar megszorítást?
Szerintem ez még nem dőlt el. Amit én láttam Kármán András nyilatkozataiból, azok nem megszorításpárti nyilatkozatok. Amiket én láttam Kapitány István nyilatkozataiból, azok nem megszorításpárti nyilatkozatok. Viszont 2010 előtti szakértők már elkezdték megint verni a tamtamot, tehát hogy egyszerűen az a fiskális, konzervatív, közgazdasági, elemzői kör, aki egyébként ebben gondolkodik, ez a fixációja, és ezt már többször megcsinálta Magyarországon, ez megint elkezdte azt nyomni, és azért egy kormány elképesztő nyomás alatt van az elemzők szempontjából a mértékadó közgazdászok szempontjából, és nagyon sok ember számára ez lesz most az ilyen elvárásrendszer. Ugye ezt legélesebben az eurócsatlakozás kapcsán látjuk, tehát hogy azt én értem, hogy mondjuk 80%-a a magyaroknak eurót akar. Azt is értem, hogy miért nem szeretik a forintot. Tehát ugye nagyon erősen tartja magát a nézet, hogy itt spekuláltak a forintra, emberek meggazdagodtak abból a kormány, és a jegybank környékén ugye szétlopták a jegybankot, tehát én tökre értem, hogy miért nem szeretik a magyarok a forintot, de az a 80%, aki ma eurót akar, az egyszerűen szerintem nagyon sok szempontból nem érti azt, hogy az a logika, hogy az euró ad neked stabilitást, mert hogyha megkérdezzük, vagy elmesélik, hogy miért, akkor azt gondolják, hogy az euró ad stabilitást. De hogy ezt nagyon nagy felelősségünk lenne elmondani, akkor is, ha nem népszerű, hogy ez nem tud lenni. A stabilitás ad eurót. Tehát be se engednek minket az eurozónába, ha nem teljesítjük azokat a stabilitási kritériumokat. Tehát hosszú időn keresztül, mától számítva mondjuk 5-6 éven keresztül kellene stabil, és akkor még árfolyam, tehát hogy költségvetési hiány, adósság, árfolyam, ismerjük ezeket. Ha ezeket tudjuk bemutatni, akkor tud eurónk lenni. Tehát, hogy nagyon sokan úgy képzelik, hogy a forint helyébe azonnal vagy nagyon hamar behoznánk az eurót, és az adna stabilitást. Nem, ez nem tud lenni, és ráadásul azt is el kell mondanunk őszintén, bármennyire is nem népszerű, hogyha bevezetnénk az eurót, utána is tudnánk instabilitást csinálni. Tehát, hogy azt is mindig, amikor ezt elmondom, meglepett arcokkal találkozok, hogy államháztartási hiányt lehet az eurózónában csinálni. Lehet, hiszen csináltak ilyet a görögök, az olaszok.
Igen.
Államadósságot lehet az egekben növelni? Persze, nagyon sokan csinálták. Infláció az nem közös infláció. Tehát nagyon sokan azt képzelik Magyarországon, hogy az eurozónának alacsony közös infláció van, de nem. Tehát ugye a legmagasabb inflációk Magyarországon kívül az elmúlt években a balti államokban voltak. Ugyanolyan kétszámjegyű magas inflációk voltak, és ott euró van. Tehát hogy az infláció az nemzeti infláció, akkor is, ha benn vagy az eurozónában. Az egyetlen, ami közös, az a nominális kamatláb, de hogy abból is csak a nominális, amit Frankfurt állapít meg, de mivel az infláció nemzeti, ebből adódóan a reál kamatlábad is nemzeti. Tehát, hogy abból a négy mutatóból, ami nagyon fontos számunkra, abból mind a négy gyakorlatilag továbbra is nemzeti. Tehát, hogy olyan illúziók kötődnek az euróhoz, és sokszor még abba is belefutok, hogy amikor ezeket így elmondom, akkor így meglepődnek, megértik, majd azt mondják, hogy igen, de legyen eurónk. Tehát, hogy mindenfajta ilyen Tehát nem lehet értelmes vitát folytatni ma jelenleg, vagy végig beszélni azt, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, mert olyan feldühödött állapot van az országban a forinttal kapcsolatosan, amit én értek. Tehát, hogy teljesen megértem, hogy ami történt, ugye egy folyamatosan leértékelődő forint, egy szétlopott jegybank után, én tökre értem, hogy ezt miért csinálják, az, hogy miért gondolják az emberek, de ugye azt kéne látni, hogy ha elkezdenénk bevezetni az eurót, akkor viszont stabillá válna minden. Tehát ez kell ahhoz, hogy bevezest, egyébként be se engednek. Ha viszont az embereknek az lenne a tapasztalata, hogy évek óta stabil a forint, akkor ugye csökkenne azoknak a száma, akik azonnal eurót akarnának, hiszen elhinnék végre. Tehát ez olyan, hogy ugye vagy úgy tudsz leszokni a cigiről, hogy megkész valakit, hogy akárhányszor rágyújtasz, mindig csapjon a kezedre, hogy ne dohányoz. Vagy magadból belülről megérik az a elhatározás, hogy te nem cigizel. És ugye alapvetően az addiktológusok elmondanák, hogy a második a hasznos, mert ha mindig az kívülről van ugye, szükséged egy külső kézre, hogy rácsapjon, akkor megint el fogsz kezdeni dohányozni. Belépsz az eurozónába, és megint lesz egy olyan magyar kormány, vagy egy olyan magyar jegybank, aki ezeket a mutatókat elrontja. Hát tényleg el kell hinnünk végre, hogy Magyarország képes stabilan kormányozni. Ez a tanult tehetetlenség állapota. Tehát egyszerűen nem hiszi el ez az ország, és itt óriási felelőssége van Magyar Péternek, meg a jegybanknak, hogy bemutassa, hogy nem feltétlenül kell. Tehát, hogyha meg tudták csinálni ezt a környékbeli országok, akkor mi is meg tudjuk, és nagyon sok ország a környéken euró nélkül élt át gazdasági csodát. Tehát a lengyel gazdasági csoda euró nélkül történt. A csehek euró nélkül, köszönik szépen, nagyon jól el vannak. A románok és a bulgárok a fejletlenség állapotából egyharmadán voltak a magyar béreknek, eljutottak a visegrádi szintre euró nélkül. A bulgárok utána vezették be az eurót, amikor, tehát hogy, és ugye az egy ország, sőt az a két ország, amelyik bevezette az eurót, Szlovákia és Észtország kifejezetten rosszul járt vele. Tehát Szlovákia a legnagyobb vesztese ennek a térségnek, euró ide vagy oda, Észtország pedig az, ami jót eurója van, azóta nem fejlődik, és ez nem kis részben az euró miatt van. Tehát, hogy ezt most nem fogom elmesélni, de ez egy hosszú történet, de nem tett jót az Észtországnak az euró. Magyarul én nem azt akarom mondani, hogy utasítsuk el az eurót, nem emellett érvelek, csak azt mondom, hogy legyünk tisztában azzal, hogy az euró nem egy ilyen megváltás, hanem az euró, de nem ezen múlik egy ország jövője. Alapvetően a ország sorsa az, hogy az GDP-nk nő-e, a béreink nőnek-e, az azon múlik, hogy mi van a fejekben. Tudás, humántőke, technológia, innováció, mit csinálnak a magyar cégek, a magyar emberek. Tehát ez egy reál gazdasági kérdés, nem egy monetáris politikai kérdés.
Beszélgetésünk végén jutunk el a te egyik kedvenc témát, az a nyugdíjrendszerhez, úgyhogy nagyon kevés időnk maradt, de azért azt ugye többen is kérdezték itt a nézők, hogy hozzá kell és lehet-e nyúlni a nyugdíjrendszerhez, és a svájci indexálást azt sokan megkérdezték.
Ugye itt megint van egy rövid távú, meg egy hosszú Igen. távú kérdés. Ugye a rövid távú kérdés az, hogy a Fidesz alatt a GDP arányosan a nyugdíjra költött pénzek, tehát öregségi nyugdíjra költött pénzek, azok lementek a GDP 11%-áról olyan 7,5-re. Tehát, hogy sokkal rosszabbul jártak a nyugdíjasok, és itt megint egyébként van feladat a Magyar Péter kormányának, hogy kommunikáljon a nyugdíjasokkal, és értesse meg velük, hogy ők belettek csapva gyakorlatilag. Ne írja a fejükben felül a háborúpárti nem váltó migránsovodás azt, hogy ő neki sokkal nagyobb nyugdíja lehetne. Az első intézkedések között van, amit bejelentett például Kapitány István, hogy a nyugdíjaknál rendezik a kis nyugdíjasoknak a helyzetét. Ugye Farkas András nyugdíjszakértő szokta hangsúlyozni, hogy körülbelül 350 ezer olyan nyugdíjas van, aki mély szegénységben él, 750 ezer olyan nyugdíjas van, aki szegénységben él, miközben vannak egészen kiemelkedő nyugdíjak is, tehát hogy valahogy az extra forrásokat úgy kell belevinni, nem úgy kell belevinni a nyugdíjrendszerbe, hogy elkezdek 13., 14., 15., 16. havi nyugdíjakat ígérni, hanem úgy méltányos, hogy ezek ezeket a nagyon-nagyon kis jövedelmű, kis nyugdíjú embereket segítsük meg. Itt ugye van egy nagyon népszerű tévedés, amikor azt mondják, hogy ezek mind olyan emberek, akik nem fizettek be a nyugdíjrendszerbe. Egyrészt nem, másrészt pedig ezek olyanok is, akiknek egyszerűen kevés fizetésük volt, és ezért lettek kis nyugdíjasok. Másrészt már az is tévedés, hogy a nyugdíjrendszert és az egészségügyi rendszert azt járulékokból finanszíroznák. Tehát, hogy azt is végre meg kéne értetni az emberekkel, hogy most ez úgy néz ki, hogy van egy közös kalap, amiből a kormány mindig eldöntheti, hogy nyugdíjra és egészségügyre mennyit költ, de az ide történő befizetések már nem a szociális járulékokból finanszírozódnak csak, hanem mindenfajta más adókból is. Tehát az az ember, aki elmegy a boltba és áfát fizet, az is hozzájárul az egészségügyhez és a nyugdíjhoz. Magyarul mindenki fizet be, az is, aki egyébként nem fizetett annyi mondjuk nyugdíjjárulékot annak idején. Ez a rövid távú történet. Hosszabb távon viszont valószínűleg ugye az a legnagyobb probléma, hogy a nyugdíjrendszer úgy működik, és itt Varkas Andrásnak a számításaira utalnék, hogy amikor nyugdíjba mész, akkor az első pár évben egészen méltányos nyugdíja van a legtöbb embernek, aztán utána szépen lassan, fokozatosan ezeknek eltűnik az értéke, tehát elértéktelenedik idővel a bérekhez képest. És nagy valószínűséggel vagy a svájci indexálás, vagy valami hasonló típusú megoldás kell, hogy azt a helyzetet orvosoljuk, hogy minél tovább van valaki nyugdíjban, annál jobban elveszti a pozícióit a bérből élőkkel szemben. Erre kell valami hosszú távú megoldást találni, de a rövid távú probléma az, hogy a kis nyugdíjakat nagyon gyorsan megsegíteni. Ez nem egy versenyképességi kérdés, ez egy méltányossági kérdés, de egy kormánynak méltányossági kérdésekkel is kell foglalkozni.
Köszönöm szépen, ennyi fért a mai műsorunkba. Önök az elmúlt egy órában Pogácsa Zoltán közgazdász szociológust, a Soproni Egyetem docensét hallották. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, meg jó.
Arra kérem önöket, ha még nem tették, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klasszis Média YouTube csatornájára, hallgassanak minket, hallgassák a Trend FM-et is, és olvassák az m4.hu, privátbankár.hu, piac és profit.hu oldalainkat. Viszont hallásra.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.